Egy forráson, melyből akar bűntörő drága vér, e vér csodás nyugalmazat, így búzik baj véget ér. E forrás életem is tudó, örömmel vallom el, Jézus a bűnért áldozó, és enyém is a kereszt. A 69-es énekkel kezdjük meg Isten tiszteletünket.
Thank you.
kerek részből fogok egy szakasz felolvasni, majd pedig imádságra készül a 66-os évekünk első versszakát fogjuk fennállva énekelni. Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első leveléből a 7. versszakról fogom a részvégéig Isten igéig olvasni, így jó lesz. Mindenkinek azonban haszonra adatik a léleknek kijelentése. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a lélek által, másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon lélek szerint. Egynek hit ugyanazon lélek által, másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy lélek által. Némelyiknek csodatevő erőknek munkái, némelyiknek meg profétálás, némelyiknek pedig lelkeknek megítélése, másiknak nyelvek nemei, másnak pedig nyelvek magyarázása. De mindezeket egy és ugyanaz a lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja. Mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig maga sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is. Mert hiszen egy lélek által mi mindnyájan egy testé teremtettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a testem egy tag, hanem sok. Azt mondaná a láb, mivel hogy nem két vagyok, nem vagyok a testből való, ha vagy nem a testből való, így azért. Ha a fül ezt mondaná, mivel hogy nem vagyok szem, nem vagyok a testből való, vagy nem a testből való, így azért. Ha az egész test szem, hol a hallás? Ha az egész hallás, hol a szaglás? Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindenkit, amint akarta. Ha pedig az egész egy tag volna, hol van a test? Így azonban sok tag van ugyan, de egy tag. Nem mondhatja pedig a szem a kéznek, nincs rá szükségem, vagy viszont a fej a lábnak, nem kelletek nekem. Sőt, sokkal inkább, amelyek a test legerőtlenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek. És amelyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk, és amelyek éktelenek bennünk, azok nagyobb ékességben létesülnek. Amelyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségük. De az Isten szerkesztette egybe a testet, az alávalónak nagyobb tisztességet adván, hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok, és akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok még, akár tisztességgel illesztetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai részei. És pedig némelyeket rendelt az Isten az Önöknek egyházban, először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul, aztán csodatevő erőket, aztán gyógyításnak ajándékait, gyámolokat, kormányokat, nyelvet nemeit, avagy mindnyájan apostoloké, vagy mindnyájan prófétáké, avagy mindnyájan tanítóké, vagy mindnyájan csodatérő erőké. Avagy mindnyájuknak van egy gyógyításra való ajándéka, vagy mindnyájan szólnak egy nyelveket, vagy mindnyájan magyaráznak ég. Igyekezzetek pedig hasznosan ajándékokra, és ezen felül még egy kiváltképpen való utat mutatok nektek. Isten tegye áldottá a hallott igét, fennállva énekeljük elimánsággal készülve a 66-os énekünk első szakát, amely itt kezdődik. Egyedül csak Jézus az üdvözítő. Atyánk, mennyei édesatyánk, te, aki teremtetted a mennyet és a földet, te, aki belehelyezted a saját arcodra, a saját képedre és hasonlatosságából a teremtett ember, akit tisztességgel és dicsőséggel koronáztál meg. Te szeretnéd a te ügyedet a gyülekezeten, a Krisztus testén keresztül is elvégezni. Olyan jó dolog, hogy ebben is társat keresel, ebben a munkában is társat talál az alkalmatlan, szegény és sokszor holland módon viselkedő emberben, mert neked így kedves, és így gondoltad el, hogy a te szent ügyedet az, hogy mások számára az evangélium, az örömhír hirdettessék, ezt rajtunk keresztül szeretnéd elvégezni. Olyan jó dolog, hogy ebbe is bevonsz bennünket, olyan jó dolog, hogy megtapasztalhatjuk az újjáteremtés örömét, megtapasztalhatjuk ennek a hatalmas munkának az áldásait, az erejét, de sohasem szabad hinnünk azt, hogy mi vagyunk erre alkalmasak, hanem mindig tudni kell azt, hogy te vagy az, aki adod a lélek erején keresztül, kinek-kinek, amire alkalmassá akarod tenni, kinek-kinek azt, amit el tud végezni, kinek-kinek azt, amit szeretnél rajta keresztül üzenni. Köszönjük, Urunk, hogy velünk is terved van, köszönjük azt, hogy nem csak egyen-egyenként szeretnél rajtunk keresztül munkálkodni és kapcsolatot tartani, hanem még gyülekezettel, mint közösséggel is szeretnéd elvégeztetni a munkádat. Szeretnéd rajtunk keresztül áldást adni a környezet számára. Szeretnéd, ha elvégeznénk mindazt, amit velünk kapcsolatban elgondoltál. Hadd hozzuk most elég betegeinket, külön hadd kérjünk testikéért, áldjunk meg, de hadd kérjünk mindazokért, akik lelkileg betegek, akik valamikor közöttünk voltak, és felcserélték a velem való közösséget, maguk választotta Isten tiszteletre, azzal a hittel és reménységgel könyörgünk értük, hogy te azt ígérted, nem tér hozzá vissza a te igény üresen, hanem meg fogja teremni gyümölcsét kellő időben. Hadd tegyem így kezedre azokat, akik szenvedélybetegségben szenvednek, te tudod kire és kikre gondolok, annyi imádság, könyörgés, szolgálat volt már életük, de te tudod és látod az ő életüket, helyzetüket, te vagy az, aki meg tudod állítani és meg tudod szólítani őket. Hadd tegyük kezedbe országunkat, Uram, te látod, hogy mennyi nyomorúság, mennyi törvénytelenség és mennyi meg nem értés, pártütés van ma ebben az országban. Uram, olyan nehéz ma megtapasztalni és megérteni, hogy mi is a hívő ember feladata, nem olyan egyszerű és látványos ez. De aki hozzád akar kiáltani és hozzád akarja magát tartozónak vallani, annak megadod a bölcsességet, hogy úgy élhessen ezen a világban, ahogy te elvárod. Így hagyd tegyük kezedbe ezt a kerületet, hagyd kérjünk országunk vezetőjéért, hadd kérjünk bölcsességért, békességért ebben a környezetben, és hadd kérjük a te áldásodat nem csak hétünkre, hanem most erre az alkalomra is, hiszen ha nem vagy közöttünk, akkor nem érezhetjük értelmét annak, hogy mi együtt vagyunk, így közöttünk, és add a te áldásodat együtt létünkre. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkedőket. Elégy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket a 123-as énekünkkel. A 123-as ének így kezdődik. Indítanics, uram, kérni taníts, gyermeki hittel, ó, kérni taníts, indíts fel szívedet, buzduljon fel, neked bűteni lelkeket, kérni taníts. 123-as énekkel folytassuk Isten tiszteletünket. Található 15. rész, 21. verszakkal kezdődő szakaszból azt a történetet, amikor Jézus találkozik egy kánaáni asszonnyal. Máté evangéliumának 15. részéből a 21. verszakkal kezdődő szakasz, amelyet ülve hallgassunk meg, így szól: elment onnan Jézus Tírus és Szidon vidékeire tért, s íme egy kananeus asszony jött ki abból a tartományból, és kiáltott neki: Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Az én lányom az ördögtől, gonoszul gyötretik. Ő pedig egy szót sem felelt neki, és az ő tanítványai hozzá menvén kérlelték őt, ezt mondván, bocsásd el őt, mert utánunk kiállt. Ő pedig felelt és mondta:
Nem küldettem, csak az Izrael házának elvetett juhaihoz. Az asszony pedig odaérvén leborult előtte, és ezt mondta, Uram, légy segítségül nekem. Ő pedig felelt és mondta, nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek odavetni. Azt pedig mondta, úgy van, Uram, de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az ő uruknak asztaláról alá hullanak. Ekkor felelt Jézus, és mondta neki, ó, asszony, nagy a te hited, vegyen neked a te akaratod szerint, és meggyógyult az ő lánya attól a pillanattól fogva. Az a gyülekezet, amely Korintusban élt, és az egyik legjelentősebb páli gyülekezetté vált, mindenféle olyan gyülekezeti betegséget hordozott magán, amit ma is hordoz általában a gyülekezet, mert mindig, amikor identitásbeli problémája van, akkor elkezd azon gondolkozni, mi lehet a nagyobb ajándék, mit kell preferálnia egy közösségnek ahhoz, hogy jobban el tudja hitetni a környezettel, hogy ő a gyülekezet, hány tagot kell produkálni, mit kell prioritásként kezelni a tanításban, hogyan kell valami olyat mondani, ami az embereknek az érdeklődését felkelti, hogyan kell valami olyat produkálni, amiből önmagunkat és a környezetet is megnyugtathatjuk afelől, hogy mi, és sok esetben csak egyedül mi vagyunk azok, akik a krisztusi tudomány letéteményesei vagyunk. Pál apostol ennek a gyülekezetnek, amely az ő egyik legfontosabb missziójának az egyik legfontosabb állomása, Aquila és Priscilla munkája nyomán, és Pál munkája nyomán jön ez létre, ez a gyülekezet. Azzal kezdi a gondolat sorát, nem akarom, hogy tudatlanok legyetek. Abban az időszakban, amikor a korintusi levél íródott, és ezt egész véletlenül elég pontosan tudjuk, ez 52-53 környékén történt, Efézusban íródott, még egy év különbséggel nem is tudjuk határozni, hogy ez mikor írt a Pál apostol. Szóval ez a gyülekezet, amely Pál apostol munkájának a koronája volt, ha lehetett ilyet, vagy ha lehet ilyet mondani, elkezdett olyan dolgokat hirdetni, amellyel, ahogy olvasgatjuk és belepillantunk ebbe a levélbe, amellyel szerette volna megmagyarázni, elhitetni önmagával és a környezettel, hogy ő az, aki igazán jelenti meg a Krisztust. Nem akarom, mondja Pál nekik, hogy tudatlanok legyetek. Azaz nem voltak tudatában azzal, annak, hogy amit tesznek, hirdetnek, az nem jó, vagy nem abban az értelemben jó, ahogyan ők ezt elgondolták. Azzal indítja ezt a gondolatsort, hogy az úgynevezett kegyelmi ajándékok, amelyeknek létét, meglétét és fontosságát sehol soha nem vitatta Pál apostol, abban különbségek vannak, de nincs rangsor bennük. Nagyon érdekes, hogy éppen a nyelveken szólásnak az adományát utolsó helyre teszi Pál apostol, és közben egyszerűen csak felsorolásként használja a gyógyítást, a lelkek nemeit, a nyelveken szólásnak magyarázatát, és magát a nyelveken szólást legutoljára teszi. jelezvén ezzel azt, hogy egymás mellé rendeltség van, és nem aláfelé rendeltségi viszony a lelki ajándékokban, arra hívja fel a figyelmet, hogy ezt egy ugyanazon lélek adja annak, akinek akarja. Két véglet van ezekkel az ajándékokkal kapcsolatban. Az egyik, amikor valamilyen ajándékot megpróbálunk mindenképpen erőltetni. És ha az nincs jelen, ha az nem úgy van jelen, akkor óriási probléma van. Akkor ott nem lakik az Úristen, nincs ott jelen Jézus, akkor tévejgésről van szó. És a másik véglet, amikor megpróbáljuk ezt szabadni, hogy ezek lennének. Pál apostol ebben a kérdésben egyértelmű van, de valami célja van. Nem értelmetlenül adja Isten az ajándékokat. Nem akarom, hogy tudatlanok legyetek, mondja Pál, hanem azt akarom, hogy ezekben a kérdésekben pontos tudásotok legyen, és jól használjátok ezeket az adományokat, ha vannak, és az ezzel való foglalatosságot, ezt a kérdést pedig helyi értékének megfelelően kezeljétek. Ugyan azok az a lélek adja, kinek cselekszik, osztogatván mindenkinek, külön-külön, ahogy említettem az előbb, amint akarja. Nem én döntök abban, hogy milyen ajándékom van. Nem én döntök abban, hogy mi az, amire Isten engem elhív. Nem én döntöm el, hogy ezt hogyan kell tenni, hanem a lélek, aki adja mindenkinek, amint akarja. Most, amikor különféle technikákkal kellene próbálkozni, azzal, hogy hogyan lehet elhitetni a környezet számára, vagy a környezettel azt, hogy ki egy ház és ki nem egy ház, akkor is fölmerülnek ugyanezek a kérdések, ami a korintusi gyülekezetben, csak egy kicsit más helyzetben. Nem én döntöm el, hogy én tagja vagyok-e Krisztusnak. Nagy tévedés. Hanem Krisztus, aki elhív, aki megérteti velem, hogy nekem szükségem van ő rá, aki megérteti velem, hogy a megváltás nélkül semmi vagyok. Ebben a meghívásban, ebben a kérdésben tudatosan válaszolhatok, de nem én vagyok, aki ebben dönt. Nagy tévedés. Nem én határozom meg. Az, hogy én innentől kezdve ez is ez vagyok. Ha ezt kezdem hinni, ennek a véglete egész odáig meg én magam vagyok az, aki az életemet megváltoztattam. Én magam vagyok az, aki átformáltam és rendbe tettem az én életemet. Miközben Krisztus kegyelme, az örökkévaló Isten eldöntése, hogy nem hagyja veszni az embert, hanem keresi, szereti, megteremti az ő számára a lehetőséget, hogy megváltozhasson, hogy újjá lehessen teremteni, hogy az élete más irányt vehessen. Egy ugyanazon lélek adja kinek, amint akarja, és ha meghallom ezt az adományt, meghallom ezt a hívást, alázattal válaszolhatok rá. Ebben dönthetek, hogy válaszolok-e vagy sem, abban nem, hogy mi az enyém. Abban nem, hogy én innentől kezdve mit fogok, melyik lelki adományban fogok bízni, és birtokolni, és irányítani. Itt egy picit megállnék, mert átlépnék ahhoz a történethez, amelyet felolvastam, hiszen talán jobban megértjük, hogy mire is gondol Pál, hogyha foglalkozunk egy picit ezzel a kánaánita asszony történetével. Jézus egy olyan területre téved, amely terület nem éppen arról volt híres, hogy ott kegyes ember megfordul. És még egy pillanatra visszanyúlok Korintuszhoz, hiszen Korintusz az akkori világban egy olyan jelző volt, vagy úgy gondolkoztak sokan róla, mintha Szodomáról és Gomorháról lenne szó. A korintusi erkölcs az olyan alacsony szinten állt, hogyha valakire azt mondták, hogy korintusi, akkor ezzel a legnagyobb sértést mondták, ami mondható volt. Mi keresni valója van Pálnak Korintuszban? Mi keresni valója van Tírus és Szidon vidékén Jézusnak? Lehetne kezdeni ugyanazt a gondolatot mind a két történet és gondolatkör kapcsán. Neki ott van dolga. És ezt a konkrét történetet egy picit szeretném a konkrétumoktól elvonatkoztatni, és a megtérésre átültetni, hiszen erről szól ez, a te, az én kétségeim, kínlódásom, vitáim, míg el nem jutok odáig, hogy megértem, hogy az örökkévaló Istennek terve van velem, erről szól ez a történet. Arra megy Jézus, és valaki meghallja, hogy ő ott van, pedig Márk evangéliuma szerint titokba szeretné tartani, hogy arra jár, és elkezd kiáltani, Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Az én lányom ördögtől gonoszul gyötretik, ő pedig egy szót sem felel neki. Ez az első állomása az ember, az Isten kereső embernek, amikor Istenhez kiált, és haraggal tapasztalja, hogy az Isten nem felel. Ha Isten nem teszi azt, amit én mondok, amit én kérek, akkor nem érdemes arra Isten, hogy én a szolgája legyek, vagy szolgálja, hogy én a társa legyek. Nem válaszol. Itt van az első olyan kérdés, aminél az ember kedve el szokott párologni, vagy hogy visszatérjek a korintusi gyülekezethez, ha nekem nincs gyógyításra való ajándékom, vagy nyelveken szólási ajándékom, akkor én alkalmatlan vagyok arra, hogy jó keresztény, jó Krisztus birtokló lehessek. Egy szót sem felel Jézus. Mi keresni valója van tovább az embernek Krisztus környezetében? Hát semmi nem felel. Nem felel és nem mond semmit. Tovább olvassuk ezt a történetet, a tanítványok azt mondják, bocsásd őt el, mert utánunk kiárt. Mit is jelent mindez? Zavarja a tanítványokat az, hogy valaki hangoskodni merészel. Zavarja a tanítványokat az, hogy valami történik a környezetükben, ami kizökkenti őket a szokásos mederből. Vagy mindenképpen kell produkálni a másik oldalon, a korintusi gyülekezetben valamit, hogy megnyugtassam az én lelkemet ahelyett, hogy válaszolnék a kánaáni asszony kérésére. Nem felel, egyfelől Isten, Másfelől a gyülekezet arról beszél, hogy bocsásd el. Hát hogy jön ahhoz egy Tírusi, egy Szidon vidéki asszony, vagy egy korintusi leendő gyülekezeti tag, hogy a szentek gyülekezetében kérést merne megfogalmazni. Micsoda országban dolog ez? Bocsásd el, Uram, mert utánunk kiállt. Nincs keresni valója itt. Bocsásd el. Emlékszem az én Isten keresésemre, most eszembe jutott, mikor ezzel foglalkoztam, milyen kritikusan tudtam szemlélni azoknak a gyülekezetét, akik Isten választották maguknak, vagy úgymond hívők voltak, és mindig csak azokat vettem észre, persze hát bennem volt a hiba, amelyek nem voltak szimpatikusak. De ha te gyülekezet vagy, ha gyülekezet tagja vagy, ha Krisztus teste szeretnél lenni, vagy az vagy, legalábbis hitet szerint, a bocsásd el gondolat a tied, ne kelljen tenni semmit, mert olyan jó az az akolmeleg, amiben vagyok, oda ne törjön be senki, csak azoknak a közösségét keresem, akik így gondolkodnak. Bocsásd el, hát micsoda országlan dolog ez, hogy valaki oda kiállt, Korintuszból való korintuszi erkölcsökkel megfertőzött asszony. Hát nem azt tanítja a Szentírás, hogy a kánaániak vallásától mentesnek kell lenni, nehogy oda merj menni, és az ő hitüket elmert fogadni, mondja Mózesen keresztül az Úr. Én csak azt teszem, lehet gondolni, amit Isten parancsol az ő törvényein keresztül. Nem felel, bocsásd el. Egyszer csak megszólal Jézus, és azt mondja, hogy nem küldettem én, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Micsoda sértés ez? Azon gondolkoztam, hogy a megtérés lépcsőfokain járó ember, amikor ide jut, mit is tesz? Elmegy a kerület, újból az egészhez. Már három lépcsőfokot kibírt. Két közeledése volt az örökkévalóhoz. Nem felelt. Azok, akiknek feladatuk lett volna, elutasították. Egyszer csak megérti azt, hogy ő alkalmatlan, ez azt jelenti, alkalmatlan arra a státuszra, hogy ő Isten gyermekének mondasson. Emlékszem arra az időre, időszakra, amikor rám tört, pontosan ez a gondolat. Én annyi mindent tettem, ami engem alkalmatlanná tesz az Istennel való kapcsolatra, hogy nekem nem fog az örökkévaló megbocsátani. Nem jöttem, csak a kiválasztottakért, mondja Jézus. Nem jöttem csak azokért, akik Isten tervében benne vannak. És minden ilyen profétikus gondolatnak van aktuális és hosszan túlmutató, az aktualizált dolgokon túlmutató üzenete. Nem jöttem csak olyanokért, akik Izrael elveszett juhaihoz tartoznak, csak a választottakért jöttem. Itt van az a pont, amikor föl kell adni. Itt van az a pont, amikor azt kell mondani, hogy nem tovább. Ezt a sértést nem viselem el, hát büszkeség is van a világon. Hát nem jobb, ha úgyis alkalmatlan vagyok már úgy lenni, ahogy vagyok. Na, ez is csak egy olyan, aki a kiváltságosoknak az érdekeit képviseli, vagy lehet, hogy ez a mondat nem is ennek az asszonynak szól. Lehet, hogy ez a mondat nem is neki szól, aki keresi Istent, vagy csak részben szól neki, hanem azoknak, akiknek kellett volna a gyógyítás ajándékát hirdetni. Ezt akarták hallani. Igen, megnyugodott a lelkük. Nincs mit keresnie ennek az asszonynak itt közöttünk. Nem tud nyelveken szólni, nem tud gyógyítani, nem tud profétálni, nem tud ezt és ezt tenni. Ki vele? Alkalmatlan. Mi a válaszod ebben a helyzetben? Megpróbálsz beállni azok közé, akik azt mondják, bocsásd el, mert utánunk kiállt, vagy van más válaszod? Ez mindannyiunk számára kérdés. Ez az a pont, ami áttöri a távolságot, vagy hidat épít közted és az örökkévaló Isten között. Nem válaszol? Megaláz? Néma? De én akkor is kiáltani akarok hozzád. Úgy van, Uram. Igazad van. Úgy van. Igazad van. Teljesen. De hát nekem is van egy kis mordalékom. Nekem is juthat valami, hiszen az ebeknek is juthat valami, akik nem mennek be a mennyek országába. Ekkor felelt Jézus, és azt mondta, nagy a te hited, legyen neked a te akaratod szerint. János levelében van egy gondolat, ami legyőzte a világot, ami hitünk. Ami legyőzi a világot, benne mindenféle nyomorúságot, mindenféle meg nem értést, mindenféle botladozást, az a hit. Ó, mi is a legnagyobb ajándék a Krisztus testéhez tartozó számára? Mi az a legnagyobb ajándék, amivel közeledhetsz az örökkévaló Istenhez? Mi az, ami téged alkalmassá tesz a Krisztus testéhez való tartozásra? Krisztus is először meghalt, majd feltámadt, majd megdicsőült, csak utána lehettél az ő tagja. Meghaltál a bűneidnek, feltámasztott onnan az örökkévaló Isten, megszentelt az örökkévaló Isten, átmentél azon, amin a Tírus és Szidon vidékéhez tartozó korintusi erkölcsökkel megáldott asszony tartozott. A te hited le tudja győzni a világot. Rajtad, rajtam múlik, hogy Krisztus úgy gondolkodik-e rólad, hogy az ő tagja vagy, az ő alkotó része, a kis ujja, vagy a kis körme, vagy egy hajszála, hogy veled közösséget tud-e vállalni. Áldja meg Isten, az életedet tegyen alkalmassá, ne add fel soha, amikor bizonyos kérdésekben döntened kell, hogy hátat fordítasz, vagy tovább kiáltasz. Mert nem azokat kell erőltetni, amit a lélek ad, ha akarja, hanem vannak olyan dolgok, amelyekben te dönthetsz. Ez pedig csak annyi. Szeretem-e Istent? Hiszek-e benne? Hiszek-e neki? Ő hitt benned, amikor meghalt a kereszten, érted? Ez a kérdés, ennyi a dolgod, ennyi a dolgom. Isten adja az ő erejét, szeretetét, adja az ő bölcsességét, amivel ehhez a kánaáni asszonyhoz hasonlóan az Úr Jézus Krisztushoz lehet kiáltani, áldás a következményen. Amen. A 245-ös ének első verszakát énekeljük.
Thank you. arra beszélgetni, hogy nem tudom a kérdésnél adó közösséget, ugyanúgy a családját tart együtt.
Fölött, ami a társadalomban oly sokszor elhúzik, mert szerintem
hozzánk hasonlóan szintén nincs és nem létezik, hogy a kívánc bűnözés, hanem csak bűn van, függetlenül attól, hogy ki ilyen származású, hova született, aztán film lesz, Varna utak sorozatból lesz egy film oldalán, és meg egy filmje, sok-sok zene, együtt étkezünk és beszélgetünk, hát ha lelkünk gazdagabb lesz ennek a programnak a kapcsán. Ez október 30-án lesz, vasárnap 11 órától a Reformáció díszeretményét szünetelni. Van-e valakinek kérdése, említeni valója, vagy valami kritikája? Ha nincs, akkor a megkezdett éneket énekeljük végig, az utolsó verszak előtt az imádság és áldás meghallgatva, fennállva záróénekként fogjuk az éneket. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő arcát, te rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő arcát, te reád, és adjon békességet neked. Amen.